Tudjátok, azért van az egész Isten tisztelet, hogy legyen Istennel egy találkozásunk, tudjunk hasonulni hozzá, legyen egy elváltozás, legyen egy fejlődés, egy hasonulás, egy formálódás, egy hitből hitbe történő átadás, átvétel, hogy megismerjük Istent. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy minden egyes Isten tiszteleti formának a lényeg az, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, megismerjük őt. Tulajdonképpen amikor azt mondja az ige, hogy menjünk be a kapuin háladással, a tornacélbe dicséretekkel, akkor is ugye egy közeledés történik, és Isten jelenlétéhez közel kerülünk. Egyébként a hitapostola Smith Wigglesworth azt mondja, hogy a hit az nem más, mint az Isten jelenléte az emberben. Beszéltem egy témáról, és részben azt szeretném folytatni. Eszembe jutott egy ige, amikor ez a múltkori témán gondolkodtam, és ami egy kicsit egy bizonyos fokú irányváltást is jelent a témát illetően, és elkezdtem ezután menni, mert sokszor van úgy, ezt olvastam is egy helyen, hogy a Szent Szellem ad úgy üzenetet, hogy egyszer csak úgy behullik valami az emberbe, egy nem várt módon, azért, hogy ne a gondolkodásnak a logikája mentén történjen mindig minden. Ennek is megvan persze a helye. Tehát nem össze-vissza kell beszélni, de Isten bizonyos irányváltásokat létre tud ilyen módon hozni. Szeretném először összefoglalni, hogy miről volt szó három héttel ezelőtt. Egyrészt azért, hogy alapot adjak annak, amit el szeretnék mondani, másrészt azért is, mert többen is vagytok, akik nem voltatok itt. Tulajdonképpen az volt az egésznek a...
Köszönöm.
Az volt az egésznek a címe, vagy mottoja, nem is tudom, hogy mondjam, hogy a királyság betörése, és egyszer John Bevere tanított, ha itt voltatok, sokan itt voltatok, és talán emlékeztek rá, hogy azt mondta, hogy lefelé szaladt a lépcsőn, és a családban többen néztek egy filmet, és hát valamit mondott egy szereplő, és ott mindenki sírt. És nem értette azt, és mondta, hogy ez olyan nagy dolog. És mondta, hogy igazából azért van ez, mert nem látta az előző másfél órát. Mert az mindegy alapozás, egy előkészítése ugye a csattanónak, vagy a tanulságnak. És tulajdonképpen én is egy hosszabb alapozást csináltam múltkor, aminek a végén jutottam el erre a megállapításra, hogy ez hogyan történik. Tehát a múltkor szó volt arról, 7 pontot írtam föl, csak azért, hogy felelevenítsem egy picit a múltkoriakat. Ugye az első volt, hogy a Máté 3 és a Lukács 3 alapján a királyság megjelenéséről szóló üzenet, már az első üzenet, az már hozott egy új koncepciót, egy teljes koncepcióváltást, és szétválasztott dolgokat. Legelőször is ugye szétválasztotta a hamis fiúság tudatot az igazi fiúságtól. Beszéltem arról, hogy a gyümölcsökre koncentrált, és a gyümölcs termés alapján választotta szét ezt a kettőt egymástól. Az előbbi tekintetében azok meglétére, utóbbi vonatkozásában pedig azok hiányára világított rá. Másodszor. Ugye ez az üzenet, amit Keresztelő János mondott el egyébként először, felvázolta a gyümölcs termésnek az időszakát, és annak a legfőbb jellemzőit. Tudnélik, hogy Jézus vezeti ezt az időszakot, Szent Szellembe és tűzben, vagy tűzbe merítbe, így nyelvtanilag helyes, és ki érleli azt az eredményt, amely a búzában és a konkolyban, vagy a videó jó pofa azt mondja, hogy vadoc, de hogy ebben mutatkozik meg. Ez az eredmény ugye a Máté 13. fejezetében található, a szántóföldről szól példázat alapján annyira nyilvánvaló lesz, hogy az angyolok is látni fogják. Nem kell külön Jézusnak elmagyarázni, hogy ki a búza és ki a konkoly, hanem azt mondja az angyoloknak, menjetek és szedjétek össze. Tehát ez egy látható lesz, teljesen az ember személyiségében nyilvánvaló válik, hogy hova tartozik, és így lesz az aratás a világ végén. Említettem, hogy 2 negatív értelemben kiemelt kategória van ebben. Az egyik a botránkoztató, vagy kelepcét állító, a másik pedig a törvény szegő. Az előbbi a felfúvalkodással van összefüggésben, az utóbbi pedig a Lukács evangéliumának a 6. fejezetében összefoglalt a hegyi beszédben található királyi törvénnyel. És ugye itt felolvastam a Lukács 6-ot. És mindezek alapján tettem azt a megállapítást, hogy a fiúságot a gyümölcsök igazolják, és amelyeket mindenkinek saját magának kell vizsgálat alá vetni és megvizsgálni. A harmadik dolog, hogy a gyümölcsök vonatkozásában említettem azt, hogy itt az elindulás a legfontosabb, és hogy az embernek legyen kezdeti gyümölcse, akár csak egy kis gyümölcse is. Azért, mert az Atya minden gyümölcstermőt megtisztít. Tehát minden gyümölcstermőt megtisztít. Ezért ez egy fantasztikus dolog, hogy teljes bizodalmunk lehet abban, hogyha elindulunk ebbe a folyamatban, hogy mondja is az ige, hogy az Isten befejezi azt a munkát, amit elkezdett, tehát, hogy egyszer elkezd nyesni valakit, azt nem azért csinálja, hogy utána kidobja és a tűzre vesse, hanem azért, meg is mondja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. És ennek ugye ennek a tisztító folyamatnak három csodálatos következménye van. Egy, így leszünk Jézus tanítványai. Tehát van a tanítványságban egy belenövési folyamat, minél több gyümölcs van, annál inkább tudunk Jézusnak a tanítványai lenni. A második, hogy ebben dicsőül meg apánk. Aki szeretné, hogy az apja büszke legyen rá, most jó értelme mondva, a mennyei édesapja, az teremjen sok gyümölcsöt. Ebben megdicsőül Isten. Az egész szellemvilág, az angyalok, mindenki ezt fog ámulni, hogy Uram, az ember, a bűnös embernek elég volt, hogy megváltod, hogy elküldted a szellemet, és ilyen sok gyümölcsöt terem. Hát Uram, te fantasztikus, hogy ezt meg tudtad tenni. Mert mindennek oda kell visszaáramlania, hogy Istennek a dicsősége öregbőjön, növekedjen. Ez legyen kiemelve. A harmadik, hogy ezeket azért tanította Jézus, ezt ő maga mondja, hogy az ő öröme legyen bennünk, és a mi örömünk teljes legyen. Tehát azt szeretném mondani, és hangsúlyozni, hogy a gyümölcs termésnek a törvénye, vagy üzenete, vagy valósága, az örömnek a forrása. Ez egy öröm üzenet. Tehát az ember azt látja, Jézus arcán visszatükröződik az, hogy sok gyümölcsöt terem, elváltozik, olyan lesz, mint az Úr, akkor egy szép fát lát abban a tükörben. Egy gyümölcstermő szép fát. És örülhet. És én azért külön választanám azt, valóban nem kell az Atyának megfelelni ahhoz, hogy szeressen. Ugyanúgy, ahogy egy gyermeknek sem kell megfelelni ahhoz, hogy szeresse az apja. Már természetesen most az ideális, tehát a normális esetről beszélek. De azért az jó érzés minden gyereknek, hogyha az apja megdicséri, ha büszke rá, ha az ékessége neki. Tehát ez fantasztikusan jó dolog. A negyedik dolog, amiről beszéltem, hogy a szabadság királyi, tehát említettem azt is előtte, hogy amikor, és még ide egy icipicit visszacsatolnék, hogy amikor a gyümölcsökről volt szó, akkor az ott lévő emberek, amikor Bemerítő János ezt hirdette, akkor megkérdezték, amikor azt mondta, hogy a gyümölcsök, hogy a fejsze a fák gyökerén van, és a gyümölcsökre koncentrál, akkor megkérdezik, hogy hát akkor mit csináljunk. És ott Keresztelő János konkrét gyakorlati útmutatást adott. És ezért nagyon fontosak a tettek. De, és itt a negyedik, amit akarok mondani, hogy a szabadság királyi törvényének a megcselekvése csak és kizárólag hiten alapulhat. És csak és kizárólag a hit alapján történő cselekedetnek van értéke. És ugyanis a megigazulás kizárólag és egyes egyedül Jézus Krisztus tökéletes munkája és érdemé alapján lehetséges. Tehát az, hogy Isten minket igaznak tekintsen, bűnös létünkre, az csak és kizárólag azért lehetséges, mert amit a fia végzett el. És enélkül tulajdonképpen minden olyan igazság, amelyet valaki cselekedetből akar megszerezni, az Isten előtt elfogadhatatlan és tisztátalan. Felesleges. Viszont Jakab arról beszél a levelében, hogy a megigazulásnak célba kell érnie. És ez a célba érés azáltal történik, hogy a hit összedolgozik a tettekkel, és a hit az azon alapuló tettekből jut végcélba. Ez a Jakab levél második fejezetnek a 22-es és a 23-as verseiben van lefektetve, sőt, azt mondja az ige, hogy így igazult meg Ábrahám, hogy a hitét a tettei végcélba juttatták. Ez lényeges dolog szerintem. Tehát a tett vagy cselekedet, mint olyan, nem a megigazulás alapja, hanem Isten tisztító, vagy ha úgy tetszik, megszentelő munkájának a bizonyítéka. Tehát a tett, mint olyan, nem a megigazulás alapja, hanem Isten tisztító,
megszentelő munkának a bizonyítéka. Mert azt mondja, Jakab, akarod-e tudni, ó üres ember, hogy a hit tettek nélkül halott, munkaképtelen. Aztán beszéltem arról az ötödik pont, hogy ennek az életnek a jellemzője, ennek a gyümölcsöző, szent szellembe és tűzbe bemerített, de gyümölcsöző, jó gyümölcsöket hozó életnek a jellemzője hasznos járom, vagy iga, és a könnyű teher, amit Jézustól lehet megtanulni. És itt említettem azt, hogy ő azt mondja, hogy mert szelíd és alázatos szívű vagyok, de úgy is lehet fordítani, hogy azért, hogy azt tanuljuk tőle, hogy ő szelíd és alázatos szívű, de úgy is lehet érteni, hogy azért tanuljunk tőle, mert ő szelíd és alázatos szívű. És végeredményben mind a kettő ugyanoda ér, mert ő az atyát mutatta meg, az atyát fette fel. És tehát ezen keresztül tanuljuk meg az atyát, és így fedjük fel mi is mások előtt. Na ez az igának, vagy járomnak a haszna. Hogy mi felfedjük azt, hogy kit képviselünk, ez a lelkeknek a megmentése, a könnyű teher pedig a parancsok, maguk a parancsok, illetve azoknak a megtartása. Azért könnyű, mert Istentől, Istenből lett, és minden, ami Istenből lett, mondja János, legyőzi a világot, és ez a győzelem a hit abban, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. A hatodik dolog, amit említettem, hogy azáltal, hogy legyőzzük a világot, ilyen módon is felfedjük mások előtt az atyát, ezzel törünk be a világi rendszerbe, és bevisszük a feltört területre a királyságot. Pontosan úgy, ahogy egy hadseregben egy győztes csapatok beviszik a zászlót, és a zászlót az elfoglalt területen leszúrják, letűzik oda. És azt gondolom, hogy ha egy ember szívébe leszúrjuk Isten igéjét, úgy, hogy ő kinyitja a szívét, és le tudjuk szúrni az Isten igéjét, mert beengedi azt, akkor az a föld már Isten királyságának a területe. Ezt azért szeretném így ezzel a képpel illusztrálni, mert az Abcsel 2-ben van egy történet, ami ott lejegyzett ugye a Lukács, és az azt mondja, hogy a zsidóknak, mikor prédikált Péter, akkor egy olyan szellemi valóság jelent meg az életükbe, mintha egy tőr átszúrta volna a szívüket. Ezért nagyon fontos az, hogy úgy tudjuk az evangéliumot hirdetni, hogy abban az evangélium hirdetésben nagyon jó volt, hogy Zsuzsa beszélt az Isten szeretetéről, ez nagyon fontos, hogy az Isten szeretetét az ember lássa. Ez nagyon lényeges dolog. Ha nem tudjuk Isten szeretetét közvetíteni, akkor az ember el fog menekülni, mert azt fogja mondani, hogy a szeretetlenségből, az ellenfogadásból, abból már van a világban is rengeteg, és vágyik egy elfogadás után, ami a szívébe, a lelkébe benne van, az az űr. És amit csak ott legbelül, csak Isten tud betölteni. De ugyanakkor nagyon lényeges az is, hogy az igének legyen egy szúró hatása, ami rámutat a legbelső pontra, hogy ott bizony bűnök vannak. És amikor leszúrjuk az igét, és ez megszúrja azt az embert, akkor az az ember érzékeny lesz, fájdalom éri, és akkor kezdődött belőle valami motoszkálni, és a bűnbocsánat is tulajdonképpen úgy működik, hogy bemegy Isten szeretete, és abban a pillanatban, hogy megszúrja, én hiszem azt egyébként, ez nincs leírva az igében, de én úgy gondolom, ezt magánvéleményként kezeljétek, ezzel kapcsolatban még mondok gyorsan valamit, hogy bemegy, megszúrja, de ugyanakkor rögtön érzi, hogyha Istenhez fordul, és az ő szeretetére koncentrál, akkor abban a pillanatban el tudja azt dobni, és érzi a megbocsátást, és szívesen megszabadul attól a dologtól. Mert azt mondja, hogy hú, de jó, azt, amin egy bűnös vagyok, pokol, mit csináltam eddig? De Isten megbocsát, hú, megyek az Úrhoz. Hát, ennyire egyszerű, igen, ennyire egyszerű, és megtér az az ember. Azért mondtam, hogy a véleményem, mert azt szeretném mondani, hogy mindent úgy kezeljetek, hogy hallgassátok meg, és próbáljátok meg, amit hallotok, és Szent Szellem által kell ezeket megpróbálni, és amit úgy gondoltok, hogy nem Istentől van, az dobjátok ki. Nekem is az a jó, higgyétek el. Na most ez az a foglalás, amihez Isten odaadja az eszközöket. A természetfeti erőt. Nézzétek meg az abcselt, végig erről tanúskodik. a jel megnyilvánulásokat, a csodákat, az ajándékok megnyilvánulását. És ezt most szeretném külön választani a személyes életben való helyreállástól. Ott is ad Isten eszközöket, de én most a foglalás kapcsán mondom ezeket a dolgokat. És én hiszem, hogy ilyen lesz az aratás gyülekezete. És amikor Klaudia is imádkozott, akkor is ez jött fel bennem, hogy igen, meg fog változni a gyülekezet, és ez nem azt jelenti, hogy eddig ne lettek volna eredmények, de ahogy megyünk előre az időben, és az utolsó időben is előre halad maga a kronosz is, tehát az idő is, maga a fizikai idő, egyre inkább bele fog nőni, és az aratás gyülekezetének a szíve közösségként is nyitva marad arra, hogy a természetfeltibe a szentségnek az útján járva egyre jobban behatoljunk, akkor Isten meg fogja adni ezt a lehetőséget, és egyre jobban be fogunk hatolni. Ahogy mondta is a Zsuzsa, hogy a királyságba be tudjunk lépni. Igen, egyre jobban be tudjunk lépni a királyságba. Egyre nagyobb közösségünk legyen Istennel. És ezt azért mondom, mert a hetedik dolog, amiről beszéltem, az az, hogy a nagy misszióba való részvételhez, ehhez társul Isten koinóniája. Mert Jézus azt mondta, hogy tegyetek tanítványokká mindenkit, minden népet, bemerítvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében, és megtanítván őket arra, hogy tartsák meg mindazt, amit parancsoltam. És azt mondja, hogy és én veletek vagyok a világ végezetéig. És ez a koinónia Istennek, ez egy különös, én azt gondolom, hogy ez egy külön jelenléte, vagy egy külön közössége Istennek azzal a misszióval, amit ő adott, amit ő rábízott bizonyos emberekre, és én hiszem azt, hogy mi is ezen a területen fogunk tudni előre haladni és lépni. Azonban itt meg kell jegyezzem azt, hogy noha most az evangelizáció a személyes bizonság tevésen van, lehetséges, hogy lesz olyan idő, amikor ezen túl is tudunk lépni, és már voltak is erre konkrét lépések is, szóval azt szeretném mondani, hogy ahhoz, hogy ez az evangelizáció mondjuk így, ez sikeres legyen, ahhoz nagyon fontos, hogy ezt az időszakot, amiben most van a gyülekezet, ezt értékeljük. Mert most lehetőség van arra, 100 millió alkalom van, most tényleg nem akarom felsorolni, tudjátok, személyes pásztorlásra mindig van lehetőség. Tudjátok, ismeritek a pásztort. Mindig van lehetőség arra, hogy testvérekkel beszélgessetek, hogy eljöjjetek az Isten tiszteletre akár előbb, beszélgessetek emberekkel. Tehát van lehetőség egy belső épülés, egy építkezésre, van lehetőség arra, hogy felnőjünk, és van lehetőség arra, hogy egy odaszánt pályába álljunk be. Kinek mi az inge, azt vegye magára abból, amit mondok ezen a területen. Tehát ki milyen szinten van, ezt maga tudja, és csak abban akarom megerősíteni, hogy valóban azon a pályán kell, ha az odaszánásnak a pályán vagy, akkor azon a pályán kell tovább jutni, mert nem minden gyümölcs most, vagy nem minden haszon látszik most, nem minden gyümölcs látszik most, és nem minden cél látszik most. De egy nagyobb épületet erős alapokra lehet csak letenni. Tehát azt tudjátok, hogyha elmegyünk evangelizálni, és megtér mondjuk 20 ember, és itt most sokan bizonyára azt gondoljátok, hogy kevés számot mondtam, és valóban kevés számot mondtam, de ha mondjuk 20 ember megtér, ahhoz már az kell, hogy felkészült emberek ékes rendben tudják ezeket az embereket felkészíteni a szolgálatra, támogatni. Jó, ezzel nem akarok többet foglalkozni. Annyit még ehhez a hetedik részhez, hogy azt említettem, hogy a királyság a király törvényei alapján működik, és csak úgy. Tehát aki a királyságban akar élni, alá kell vetnie magát a király törvényeinek. Ugyanakkor a koinónia része az is, hogy a király a barátjának tekinti azt, aki az ő királyságában van. Tehát Jézus a barátjának tekint minket, ugyanis mondja, hogy a tanítványokat a barátjának tekinti, de ekként is viszonyul hozzá, és itt beszéltem a szamaritánus példázatáról. Hogy amikor valaki bajba van, jó, tényleg nem beszéltünk össze, de a Zsuzsa is említette ezt, hogy tényleg, hogyha ilyen problémában vagyunk, oda lehet menni Isten elé. És el lehet ezt neki mondani, át lehet ezeket neki adni. És én is azt gondolom, hogy ha például valaki annyira mély helyzetbe kerül, mint az ember, akit megvertek és kifosztottak, az egy nagyon komoly állapot. Arról nem beszélve, hogy ketten elutasították, vagy nem is tudom, ha ketten vagy hárman előtt, akik elmentek az úton, neki azt is át kellett élni. Az, hogy összeverték, hogy kifosztották, hogy hárman elmentek, ketten vagy hárman elmentek mellette. De Jézus nem ment el mellette. De azért, mert ő a barátja volt. És azt szeretném mondani, hogy Jézus teljesen másképp viszonyul egy szövetséges társához, mint pusztán szimpatizánshoz, vagy mint egy ellenséghez. Tehát több kategória van Istennél. És most nyitva van az ajtó mindegyikünk számára, Jézus kinyitotta, hogy belépjünk a szövetségi viszonyba, tulajdonképpen be is léptünk, de abban megerősödjünk, azt erősítsük. És itt tettem egy pici fordulatot, amikor ezen gondolkodtam, ez volt tulajdonképpen a múltkori üzenetnek a lényege 3 héttel ezelőtt, és persze az igékkel, meg egyebekkel alátámasztom egy kicsit kifejtve jobban. Azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne ezt folytatni, és most nem mondom ezt az igét, amelyik elvitt egy másik irányba, de menjünk a rómaiakhoz írt levélhez, és utána olvastam egy picit, hogy a római levél hogyan keletkezett, és egy cikkben azt olvastam, hogy tulajdonképpen Pál azért írt, illetve utazott Rómába, hogy az ott élő különböző hátterű, tehát pogány vagy zsidó háttérből megtért keresztényeket egy egységes gyülekezetté szervezze, megteremtse az egység alapjait. És ezért sok benne a gyakorlatias, úgynevezett, vagy úgy is mondhatnánk, hogy magyarázó utalás, és a gyülekezet megfelelő működéséhez szükséges megoldás. És itt egy picit azt is vizsgáltam, hogy hogyan tud egy gyülekezet, vagy milyen problémák lehetnek, amikor a királyságot keresünk együtt az egység kialakítása során, vagy milyen helyzeteket, szituációkat kell megoldani, milyen problémákat kell megoldani ahhoz, hogy az esetben egy egység ki tudjon alakulni. És Pál is ír erről. Azért is foglalkoztam ezzel, mert számomra például, ezt már elmondtam, de most nem baj, ha még egyszer elmondom, mert szívesen mondom, hogy amikor férfi alkalmon voltunk, és a Lali körbe kérdezte, hogy mondja el mindenki, hogy hogyan él szellemi életet, számomra egy óriási öröm volt az, hogy mindenki el tudta mondani azt, hogy hogyan él szellemi életet. Tehát senki nem nézett rá, mint a borjú az új, hogy te miről beszélsz? Hanem mindegyiküknek van valamilyen szintű szellemi élete. És én azt gondolom, hogy ez számomra egy nagyon-nagyon jó hír. Ez egy nagyon-nagyon jó hír, és az is, hogy a megszólalásokból is érzékelem azt, hogy foglalkoznak a testvérek az igével, kutatják azt, akarnak, vágynak, ennek az éhségnek, amiért a Klaudi imádkozott, vannak alapjai. Vannak alapjai. No, hát menjünk a 13-as fejezethez, azzal kezdeném a 7-es verssel. Ugye Pál a rómaiakhoz írt levél 13-as fejezetében alapvetően az első részében, első 6 versben, ugye, ha jól emlékszem, ott alapvetően a társadalmi tekintélyekkel foglalkozik, az ahhoz való viszonyulásokkal. A 7-es versben pedig azt mondja, adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, az adót. Akinek a vámmal, a vámot. Akinek a félelemmel, fobosz, a félelmet, ez van ott, akinek a megbecsüléssel, a megbecsülést. Ha esetleg fordításban mást olvastok, az azért van, mert én a Vida Sándort használom, nem a Károlit. Adjátok meg mindenk, amivel tartoztok. 4 dolog van itt felsorolva. Adó, vám, félelem, megbecsülés. Most egy picit kanyarodok, de meg fogjátok látni, hogy el fogok jutni a végén oda, hogy ez egy bizonyos értelemben az üzenet folytatása lesz az előzőnek. Na most azt gondolom, hogy az első dolog, hogy nagyon fontos, hogy egy keresztény ember esetében megfelelő legyen a viszonyulás ezeken a területeken. Mert ez az egész életre, az ember egész életére kihatással lehet. Tehát itt arra gondolok, hogy egy keresztény ember be tudja-e magát helyezni a társadalomba, társadalmi rendbe. Azt is mondhatnám, hogy alá-fölé rendeltségi viszonyokba. Ha ez nem megy, ha valakinek az életében alapvetően ezen a területen káosz van, akkor nagyon nehéz azt gondolni, hogy az eklézsiában sikerülni fog ugyanígy egy rendbe beilleszkedni. Mondhatnám azt is, hogy ha valaki a világban a kötelezettségeit nem tudja komolyan venni, vagy nem igyekszik pontosan teljesíteni, akkor miből gondoljuk azt, hogy az egyházban ezt meg fogja tenni? Én beszéltem egy vezetővel, aki azt mondta egyébként, hogy ő is azt néz, ők is megnézik egy embernél, hogy a vezetés, hogy az az ember a világban hogyan forgolódott. A másik lehetőség, itt most gondolok az összeszedettségre, az odafigyelésre, az értékelésre, bizonyos személyek, pozíciók, dolgok, viszonyok értékelésére. Ez az egyik út. Én el tudom képzelni azt is, hogy valaki káoszban van, de, és utána az egyházban ezt meg tudja valósítani, de ahhoz viszont egy nagyon nagy elme megújulásra van szükség. Tehát ott egy nagyon komoly odaszánásra van szükség, és időre ahhoz, hogy Isten ezeket a dolgokat rendbe tegye. Miért beszélek erről? Mert utána azt mondja a 8-as versben Pál, senkinek semmivel ne tartozzatok, ha csak azzal nem, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a másikat, betöltötte a törvényt, tartalmat adott neki. Mert ez, folytatja Pál a 9-es versben, ne légy házasságtörő, ne lopj, másét ne kívánd, és ami egyéb parancsolat van, ez az ige foglalja egybe, ebben az igében tetőződik, szeresd embertársadat, mint saját magadat. A szeretet az embertársnak rosszat nem művel, a törvény teljes betöltése a szeretet. Tehát, ha egy ember életében rend van ezeken a területeken, tehát ezeken a területeken nincs tartozása, most nem, tehát nem pénzről beszélek itt feltétlenül, hanem a viszonyulásaiban úgy áll hozzá a dolgokhoz. Mert nem szeretnék most belemenni bizonyos egyéb problémákba, amiről ti is tudtok. Az állami rendszerek kapcsán értem ezt, hogy félreértés legyen. Tehát azt mondja, hogy ne tartozzunk. Tehát itt rendnek kell lenni, és azt mondja, ha csak azzal nem, hogy egymást szeressétek. Nagyon érdekes, hogy nem azt mondja, hogy ne tartozzatok senkinek semmivel, és egymást szeressétek. Hanem azt mondja, hanem azzal, hogy egymást szeressétek. Na most ez azért van, én ezen gondolkodtam, ez az én véleményem. Szerintem ez azért van, mert nekünk folyamatosan van egy tartozásunk egymás felé. Mert ha van egy szituáció, és abban szereted, és kifejezed a szeretetet a te atyád fia felé, akkor a következő pillanatban megint fönnáll a tartozásod, mert a következő pillanatban megint ki kell fejezned a szeretetedet a te testvéred felé, és így megy az életünk folyamatosan. Mindig tartozásban vagyunk, és szeretünk. Tartozunk, és szeretünk. Megint van egy szituáció, megint szeretünk. Ez egy folyamatosság. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. És utána azt mondja, hogy aki szereti a másikat, tartalmat adott a törvénynek. Mert azok a parancsolatok, amiket itt felsorol, ne légy házasságtörő, ne lop másét ne kívánt, ebben foglaltatik össze, hogy szeresd embertársad, mint saját magadat. És azt szeretném mondani, hogy nagyon érdekes, hogy Pál a 10 parancsolat második részében lévő parancsokat említi. És azt tanítják, hogy ugye a 10 parancsolatban, ha jól emlékszem, az első 4, azaz ember-Isten viszonnyal foglalkozik, az a 5-től 10-ig pedig az ember-ember közti viszonya. És itt az ember-ember közti viszonyról szóló parancsolatokat hozza Pál, és azt mondja, hogy ezek abban foglalhatók össze, vagy azzal, annak feleltethetők meg, hogy szeresd embertársad. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy akkor az első 4, ennek az analógiájára, az meg abba foglalható össze az első 4 parancs, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erődből. Tehát a fele baráti szeretet tulajdonképpen az a 10 parancsolatnak a második fele. A 11-es versben úgy folytatja Pál, azt mondja, és ezeket tegyétek úgy, na most itt a tegyétek úgy, ez nem minden fordításban van benne, de az viszont igen, hogy látva az alkalmas időszakot, hogy már itt az óra, hogy az álomból felébredjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. A Ravasz Károly, azt hiszem az a keresztneve, fordítás, az egy nagyon, nagyon tetszik számomra, Ravasz fordítás valóban, azt mondja, ez az idő parancsa számunkra, mert elérkezett az álomból való felébredésnek az órája. És utána ki is fejti ezt Pál a 12-14-es versekben, azt mondja, az éjszaka előre haladt, a nappal elközelget, tegyük félre a sötétség tettét, és öltsük fel a fény fegyvereit. Mint nappal illedelmesen járjunk, ne tivornyázásban és részegeskedésben, ne bujálkodásban és kicsapongásban, ne hivalkodásban és irigységben, hanem öltözzük fel az Úr Jézus Krisztust, és a hústest szándékát a bűnös kívánságokra nehogy megtegyétek. Na most. Az álomból való felébredés tehát miben nyilvánul meg? Tehát az első dolog, hogy félretesszük a sötétségnek a tetteit, és felöltjük a fény fegyvereit. Jézus is ezt tanította, legyünk fény. Egyébként abban a cikkben, amiben olvastam a rómaiakhoz itt levél keletkezéséről, nagyon tetszett az, hogy azt írta az író, a szerző, hogy sokat vádolták Pált azzal, hogy más evangéliumot hirdet, más tanításokat hoz be, még neve is mondtál, saulizmus, vagy nem tudom, tehát még egy névvel is ellátták, de hogyha végignézzük a Szentírás, mondja a szerző, és én egyetértek vele, akkor azt látjuk, hogy Pál nem tanított mást, mint Jézus Krisztus, sőt, annak azokra az alapokra építve fejtett ki bizonyos igazságokat. És ez nagyon lényeges abból a szempontból, hogy megbízható az írás, amit Pál maga hátrahagyott az utókornak. Tehát ez az első. A második, hogy nappali módon illedelmesen járjunk. Vagy ez a szó azt is jelenti tisztességesen. És itt megállnék egy picit. Én azt gondolom, hogy itt meg kell említeni azt, hogy a pénzügyi terület ide tartozik. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy keresztényként igényesek legyünk a pénzügyi területen, például az ígéreteink betartása kapcsán, de ez más területekre is vonatkozik. Az adott szónak legyen értéke, legyünk megbízhatóak. Ezt Jézus úgy mondta, hogy az igenetek legyen igen, a nemetek pedig nem. És az jutott eszembe otthon, miközben gondolkodtam, hogy elmondom őszintén, hogy én szégyellem magam azért, keresztényként, hogy az emberek arról beszélnek, hogy hát bezzeg régen elég volt egy készfogás. Miért nem azt mondják, hogy bezzeg a keresztények között elég egy készfogás? Én ezt szeretném, hogy az keresztény vagy, hát akkor veled elég egy készfogás. Azt gondolom, hogy ebben megdicsülne szintén az Atya. És szóval a pénzügyi visszaélések szerintem szégyenfoltok Krisztus testén. Krisztusnak lesz gondja arra, hogy ezt lemossa, de amíg azok ott vannak, azok szégyenfoltok, és a szellemvilágban is súlya van ezeknek. És az sokszor probléma, hogy ezt nem mindenki látja. Tehát nem mindenki értékeli kellő módon ennek a súlyát, és én odáig is elmegyek, hogy szerintem, hogyha valaki pénzügyi visszaélésben van, vagy abban vett részt, és abból nem tért meg, nem bánta meg a bűnét, és nem reparált, tehát nem állította helyre azt a helyzetet, amit okozott, legalábbis nem tett meg mindent annak érdekében, hogy ez megtörténjen, én nem tartanék szorosabb kapcsolatot. Ha megnézed például Zákeus esetében, a megtérése abban nyilvánult meg, hogy azt hiszem négyszeresét adta vissza mindennek, amit elvett. Tehát ott konkrétan a pénzügyi területen egy azonnali helyreállás történt. És szerintem ennek üzenete van a mai egyháznak is. Vagy ha megnézzük Ákán történetét, hát az is elég tanulságos, ugye az Istennek félretett dolgokkal kapcsolatban, de ebbe se akarok most belemenni, mert ez nem ide tartozik teljesen. Tehát ez a második dolog, hogy tisztességesek legyünk. A harmadik, hogy öltözzük fel az Úr Jézus Krisztust, a test szándékát, a szenvedélyekre, vágyakra, nehogy megtegyük. És azon gondolkodtam, mit jelent az, hogy felöltözni. Na most számomra a felöltözni az azt jelenti, hogy három dolgot jelent. Egy, koncentrálást az Isten dolgaira. A második, a gondolkodásmód változtatás Krisztus szerint. A harmadik pedig, hogy az első két pontoknak, tehát a koncentrálásnak, és a gondolkodásmód változásnak a tettekben való megnyilvánulását. És ez a három, ez ellentétes a test kívánságával, a vágyával és a szenvedélyével. És szerintem ez a felöltözés, ugye a 13-as fejezetet Pál ezzel az igével lezárja, és utána a 14-esben valami történik, de mielőtt átlépnék abba, bár én is azt gondolom, hogy nem feltétlenül a fejezetekre osztás választ el szellemileg bizonyos gondolatmeneteket, de itt valóban egy változás van a 13-as fejezet végétől a 14-es elejére. De ugyanakkor, mielőtt oda áttérnék, még szeretnék a Róma 8-ból kifejteni valamit. Ugyanis ebben a felöltözésben vagyunk különböző szinteken. Tehát, és erre tér ki Pál a 14-es fejezetben, hogy különbségek vannak, de erről majd később. Azonban az, hogy mit jelent ez a felöltözés, ezt egy picit a Róma 8 alapján szeretném boncolgatni. Az első vers azt mondja, nincs azért most már kárhoztató ítélet azok számára, akik Krisztus Jézusban vannak. És az első vers végén egyes kéziratok hozzáteszik azt is, hogy akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Ezt a ceglédi fordítás mondja így, tehát ott van ez a megjegyzés, hogy nem minden irat teszi hozzá a második fordulatot. Egyébként ha hozzáteszi, ha nem, az ötödik vers alapján ez így van. Tehát lényegében ennek olyan nagy jelentősége nincs. És azt mondja, hogy mert. Most az a szó, hogy mert, az azt jelenti, hogy utána, tudom, hogy tudjátok, csak így magamat is erősítgetem ezzel, hogy a mert után az azt jelenti, hogy van egy ok. Tehát van egy állítás, és annak van egy oka. Az ok pedig az, hogy azért nincs kárhoztató ítélet azok számára, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet szellemének a törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged, itt Pál átvált egyes szám második szemébe, a bűn és a halál törvényétől. Tehát azok számára, akik Krisztus Jézusban vannak, azok számára nincs elítélés. És nincs kározat. Miért? Mert azokat az élet szellemének a törvénye megszabadította a bűn és a halál törvényétől. Tehát két törvény van. Az első törvény az élet szellemének a törvénye. Ez Krisztus Jézusban van, vagyis ezt az új törvényt Krisztus Jézus hozta be. Mondhatnám úgy is, Jézus Krisztus új törvényt hozott. Ez az élet szellemének a törvénye. A második a bűn és a halálnak a törvénye. Úgy is mondhatnánk egyébként, most ez eszem jutott, hogy a bűn miatti halál törvénye. Mert tudjuk, hogy a bűn teljeségre jutván halált nemz. Na most tehát az élet szellemének a törvénye azokra nézve hozta el a gyümölcsöket, akik szellem szerint járnak. Ezt viszont a 4.-5. vers világosan kifejti, mert azt mondja, amin erre meg kitérek, de azt mondja, hogy akik már nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. És ez bizonyos értelemben egy jelzésértékű, hogy nincs olyan keresztény élet, hogy nem szellem szerint való keresztény élet. Erre még egy picit majd ki fogok térni. Na most azt mondja a 3. versben, hogy mert amire a törvény nem volt képes, mert gyenge volt a hústest miatt, az Isten a saját fiát küldte el a bűn hústestének hasonlóságában, a bűn miatt elítélte a bűnt a hústestben. Na, ez egy kicsit komplikált ige. Következőt jelenti, az én interpretációm szerint, a Tóra ugyanis erőtlen volt a hústest miatt, ezért Isten elküldte, ugye testben Jézust elküldte, hogy abban elítélje azt a bűnt, ami azért tudott létrejönni, mert volt ugyan törvény, de erőtlen volt a hústest miatt. Na most, ez következőt jelenti, még részletesebben. A Tóra megmondja, hogy mi a bűn, és mi nem bűn. És ez teljesen világossá teszi. Mert ezt mondja is Pál valomás, hogy amíg nem volt törvény, tehát igazából amíg nincs törvény, nincs bűn. Mert a törvény tudja megmondani, mi minősül bűnnek, és mi nem. De a hústest gyengesége miatt az ember nem tudta a Tóra által felfedett bűnt felszámolni. Azért, és tulajdonképpen, mert nem volt ereje. Ez olyan, mintha van egy szellemi törvény, bemegy, működnie kellene, de így bele lassul a testbe. Nem tudom, hogy egy ilyen képileg jobban ennél leírni. Így bemegy a hústestbe, és elveszíti az erejét. Nem tudja. Egyszerűen nem tudja az a törvény azokat az eredményeket elvégezni, amire rendeltetett a hústest miatt. Az lefékezi, leblokkolja ezt a törvényt. És mivel ezért kellett Isten fiának ebben a hústestben a földre jönni, és ezt az egész koncepciót, hogy a törvényt be kell tartani, és azáltal igazak leszünk, ezt fölvitte a keresztre, és a halálba adta magát a koncepciót Isten, amit előzőleg megszerkesztett, és tulajdonképpen lezárta ezt a korszakot. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy a törvény nem jó, mert mondja Pál is, hogy jó a törvény, de A mózesi törvény helyett egy másik törvényt hozott Isten, és ez az életszelleminek a törvénye. Na most, mivel ember nem tudta a mózesi törvényt betölteni, tudom, hogy voltak szentek és fedhetetlenek az Ószövetségben, de most a lényegét nézve, hogy az ember nem tudta betölteni ezt, ezért Isten elé nem vihetett törvénymódosítási javaslatot se. Tehát nem mondhatta azt, hogy Uram, nem tudom betölteni ezt a törvényt, módosítsad, ugyanis az igazság követelményének is be kellett teljesednie. És ez csak áldozat útján megy. De az áldozatot csak azt tudja bemutatni, aki betöltötte a törvényt. És igazából Isten azt mondta, hogy az ember nem tudja megtenni, én ezt saját hatáskörbe teszem, saját hatáskörömben elintézem azt, hogy ez a csere, ez az új korszak belépjen, megtörténjen. És látta, hogy az ember vergődik, nem bír ezzel, és lezárt ezt a korszakot, és azért beszéltem erről, mert utána mondja azt, hogy azok számára, akik szellem szerint járnak, nincs károsztató ítélet. Tehát van a bűn és halál törvénye, a hústestre kimondott ítélet, és van az élet szellemének a törvénye, de az azokra, akik szellem szerint járnak. No, tehát a test gondolata az halál. Tehát a test halálba visz. És azt mondja Pál ebbe az üzenetben, hogy a test szerint járókra a bűn és a halál törvényének a szankciói várnak. Az élet szellemének a törvénye viszont csak Krisztus Jézusban szabadít meg. Rajta kívül nem. Tehát az a pillanat, amikor megtérünk, azért kell szellem szerint járni. Az élet szellemének a törvénye, tehát pontosabban csak akkor lehet szellem szerint járni, és azért, ez mind a kettő igaz, hogy az élet szellemének a törvény meg tudjon szabadítani, illetve mert az élet szellemének a törvény megszabadított a bűn és a halál törvényétől. De mivel ez Krisztus Jézusban van, ezért fontos, és azért beszéltem erről, mert ezért fontos az, ami a János 15-ben van. Hogy benne legyünk, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ezért fontos. Mert az élet szellemének a törvénye csak Krisztus Jézusban szabadít meg. Ezért fontos, hogy benne legyünk, ezért fontos a gyümölcs, ezért kell felöltöznünk az Urat gondolkodásmódunkban, koncentrálásunkban és tetteinkben. A ruha az befed. A ruházat az teljesen befed. Tudod, mit jelent ez? Számomra az azt jelenti, hogy amikor Krisztussal járunk, akkor bárhova megyünk, Krisztusnak a motivációi, a jelleme, a karaktere, a döntései kellenek, hogy megnyilvánuljon. Beleírjam abba a szerződésbe azt a titkos záradékot, vagy ne? Vajon mit tenne Jézus? Elhallgassam ezt a kis hibát ennél a szerződésnél, arról a tárgyról, amit el akarok adni, vagy nem? Vajon mit tenne Jézus? Vajon adjak a kérnek? Vajon mit tenne Jézus? Most ezzel az emberrel hogyan beszélne Jézus? Most ebben a helyzetben mit tenne Jézus? Mit csinálna ő? Vajon mit tenne ő? Mit beszélne ő? Milyen szerződést kötne ő? Milyen munkát végezne ő? Hogyan beszélne ő? Ő. Mindenkor, mindenekben Krisztus. Azért, hogy ez a ruha, ez olyan, ami mind az egész testet, az egész személyiséget lefedi. Nekünk őt kell képviselnünk, és ha kötelesek vagyunk, János azt mondja, ha keresztények vagyunk, János azt mondja, hogy úgy kell járnunk, hogy ő járt. És ez a döntésünkben benne kell legyen, mindig mérlegeljük azt, hogy vajon Krisztus mit tenne a helyzetbe. És én azt gondolom, hogy akik szellem szerint járnak, megkapják ezeket a dolgokat, ezeket az információkat, hozzá az erőt, és tudnak úgy dönteni, és fognak úgy dönteni. Aki tehát szellem szerint jár, abban a törvénynek az igazságossága beteljesedik. Négyes vers mondja, hogy a törvény igazságossága beteljesedjék bennünk, akik már nem hústest szerint járunk, hanem szellem szerint. Tehát beteljesedik a törvény igazságos volta abban, aki szellem szerint jár. Ez fantasztikus. Tehát aki szellem szerint jár, az a törvény igazságát betöltötte. Az ilyen ember betartja a Tórát, illetve a Tórának a célját. Az ilyen emberben megnyilvánul a törvény igazságossága. Emlékeztek, mit mond Pál a Galata 5.24-ben, hogy az ilyenek ellen, amikor Szent Szellem gyümölcseiről beszél, hát aki szellem szerint jár, az megtermi a szellem gyümölcseit. Azt mondja, az ilyenek ellen nincs törvény. Ugye milyen érdekes? Nagyon szeretem abból szempontból is Isten igéjét, és a különböző leveleket, hogy soha nem csalódok abba, hogy amikor valamilyen összefüggést látok, és úgy érzem, hogy és megvizsgálom, és megáll, mondjuk két bizonságra, akkor látom, hogy a harmadik is abba van. És a negyedik is abba van. És az ötödik is arra mutat vissza. És koherens, Isten igéje összefüggő, és értelmes, és egymásra mutat. És ebbe a cikkbe, amit az ebben említettem, olvastam még egy nagyon értelmes gondolatot, hogy például, majd erről ki fogok térni egy picit, hogy a Róma levélben Pál beszél arról, hogy napok megtartásáról, meg egyebekről, hogy ki döntse el, hogy megtartja a napot, vagy nem, és a Galatáknak meg azt mondja, hogy hát milyen dolog az, hogy ti a napokon gondolkodtok. És azt írja a cikk írója, hogy és még sincs ellentmondás, és tényleg fantasztikus, hogy ezt észrevette, mert a Galatáknak más volt a megoldás. Neki ki kellett jönni a törvény alól. A rómaiaknál pedig más helyzet volt, mert őnáluk voltak különböző hátterű emberek. És ezért meghagyta nekik a szabadságot arra, ha szellem szerint járna, hogy más dolgokkal, bizonyos dolgok másképp gondolkodjanak, de erre majd ki fogok térni, hogy milyen keretek között lehet ezt tenni. A szellem szerint való járás az a szellemnek a törvénye. A szellem törvénye a szellem szerint való járás. Akik, mondja a pár, ötös verstő folytatja, mert akik hústest szerint vannak, azok a hústest dolgain, azok a hústest dolgain jártatják az eszüket. Akik pedig szellem szerint, azok a szellem dolgaival törődnek. Mert a hústest gondolatvilága halál. A szellem gondolatvilága ellenben, teszem én hozzá, élet és békesség. A hústest gondolatvilága ellenségeskedés Isten iránt, Isten törvényének nem veti alá magát, mert nem képes rá. Akik hústestben vannak, Isten tetszését nem képesek elnyerni. De ti nem vagytok hústestben, hanem szellemben, ha valóban Isten szelleme lakik bennetek. Ha pedig valaki Krisztus szellemét nem birtokolja, az nem az övé. De ha Krisztus bennetek van, a test ugyan halott a bűn miatt, de a szellem él az igazán nyilvánítás által. Na most, ugye látjuk, hogy a hústest milyen. A gondolatvilága halál, ellenben a szellem élet és békesség. A hústest gondolatvilága ellenségeskedés Istennel szemben, Isten törvényével szemben, Isten tetszését nem tudja elnyerni. A szellemben pedig azt mondja, akkor vagyunk, mondja itt az ige, ti nem vagytok hústestben, hanem szellemben, ha valóban Isten szelleme lakozik bennetek. Na most ennek viszont az a gyümölcse, hogy a szellem dolgaival törődünk. Tehát ezek lemérhető dolgok. És Pál ezt keresztény embereknek írja. És Pál megkérdőjelezi. És azt mondja, ha valóban Isten szelleme lakik bennetek. Tehát más az, azért lényeges dolog ez, mert Péter, amikor kiállt, az Apcsel 2-ben lejegyzett feljegyzés szerint. És azt mondta, térjetek meg, merítkezzetek be a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szent Szellem ajándékát, akkor ez egybe kapcsolódik. Ez egy egységes, idézőjelben mondom, csomag. Ezt nem lehet szétválasztani. Olyannyira nem, most eszembe jutott az is, hogy amikor elment, azt hiszem, talán Efézusba ment, amikor azt olyan keresztények kell találkozni, akik csak a János bemerítését ismerték. És azonnal imádkozott értük a Szent Szellembe való bemerítésért. Tehát Szent Szellem nélkül ez a folyamat nem ez nem ér célba. És ezért mondja azt Pál, hogy ha valóban Isten szelleme lakik bennetek. Tehát olyan nincs, hogy valaki megbánja a bűneit, mondjuk ehhez is kell a Szent Szellemnek egy bizonyos fokú útmutatása. De azért az mégiscsak más a Szent Szellem ajándékának az átvétele. Tehát olyan nincs, hogy valaki megtér, utána bemerítkezik, és utána kész. Van csecsemő szint, tudjuk. Van kisfiú, ifjú, atya. Tehát a szellem életben vannak szintek, nem erről beszélek. De olyan nincsen, legalábbis húzamosabb időn belül biztos, hogy nincs, hogy testi keresztény. Aki nem szellem szerint jár, hanem test szerint jár. Ez önmagában ellentmondás. Mert ha valaki átveszi a Szent Szellem ajándékát, akkor a szellem szerint fog járni. Ha Krisztus bennetek van, a test ugyan halott a bűn miatt, mondja 10-es versben Pál, de a szellem él az igazzá nyilvánítás által. Ez nagyon tetszik nekem. Tehát a szellem a megigazulás miatt él. Azzal, hogy megigazulunk, meg vannak bocsátva a bűnénk, szellem szerint járunk, szellem él. Sőt, később még mondja, hogy milyennek a feltétele. Tehát ha valaki szellem szerint jár, a testvágyát megfeszíti, akkor igazzá van nyilvánítva, és az is marad. Na, ez nagyon lényeges dolog. Szellem szerint kezdek-e járni, és abban is maradok. Nem arról beszélek, hogy nem lehetnek visszaesések. Nem lehetnek olyan pontok, amikor az ember elront dolgokat. Én ugyanúgy elrontok dolgokat. És ugyanúgy vannak visszaesések. Ellenben én nem akarom magamnak azt megengedni, és ezen vagyok minden erőmmel, hogy ne szellem szerint járjak. Mert a másik oldal szerint való járás, a test szerint való járás, az a halálba vezet. Ezt nem én mondom, ezt Pál mondja. Mert ha hústest szerint éltek, meghaltok. 13-as vers. Ha pedig a szellemmel, na és itt jön az, hogy hogyan lehet szellem szerint járni, a hústest tetteit megölitek, halálba viszitek, éltek majd. És ezek után mondja Pál, hogy mert akiket Isten szelleme vezérel, azok az Istennek fiai. Ezért nem jó, amikor sokszor kiragadnak igéket. Akiket Isten szelleme vezet, azok Istennek fiai. De előtte van egy felvezetés, hogy mit jelent az, hogy akiket Isten szelleme vezérel. És ez nagyon lényeges, hogy ezt szem előtt tartsuk. Ugyanis ha Isten szelleme vezérel, az arra fog vezérelni, hogy a hústest tetteit vigyük a halálba. Ezt mondja. És én szerintem örültem, hogy a Klaudia egyébként múltkor beszélt többször is az uralkodásról, és a bűn fölött való uralkodásról. Álláspontom szerint ez uralkodás. Ez uralkodás. Győzelem a test fölött. Pál ezért beszélt arról, hogy ő knockoutolja a testét. Kiüti. Ilyen boxoló fogalmakat, biztos hallottátok már. Tehát ilyen fogalmakat használ. Ő kiüti. Hát pont ez az oka. Uralkodni akarunk? Akkor halálba kell adni a testet. Na most az előző alkalmat, ami 3 héttel ezelőtt volt, ugye ott azzal kezdtem, hogy van valódi fiúság és hamis fiúság tudat. És tulajdonképpen itt ér össze az egész számomra. Hogy van az egyik fiú, és ez egy fantasztikus az ige, mert Pál üzenete meg teljesen koherens Bemerítő János üzenetével is. Mert ő azt mondja, hogy legyenek gyümölcsök. És azt megmondja, hogy mik azok a gyümölcsök. Aztán mondja, hogy szellembe merít. Utána itt Pál arról beszél, hogy szellem szerint jár, azok az Isten fiai. És ott meg azt mondja Bemerítő János, hogy ne gondoljátok magatokról, hogy fiak vagytok. Mert Isten a kövekből is támasztott fiakat. Hanem teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Itt meg arról beszél, hogy a szellem szerint való járás. Tehát annak is vannak eredményei gyümölcse, és azt mondja, azok az Isten fiai. És Jézus üzenet is ebbe illeszkedik bele, amikor a gyümölcsökről beszél. Hogy akkor leszünk tanítványok. Nekem nagyon tetszett, hogy ez így összeért az egész, hogy azok a fiak, akiket Isten szelleme vezet. És akkor, ahogy mondja az ige, akkor maga a szellem tesz tanúbizonyságot a mi szellemünkkel együtt, hogy gyermekei vagyunk Istennek. Tehát ezt a folyamatot építette föl itt Pál, és azt mondja, hogy ebben a folyamatban van az, hogy a szellem bizonyságot tesz arról, hogy Isten fiai vagyunk. És az fantasztikus a fiúváfogadás szelleme, amelyben azt kiáltjuk, Abba, ó, Atya. A fiúváfogadás szelleme. Mert azt mondja, akiket Isten szelleme vezérel, azok mind Isten fiai, mert te nem kaptátok a rabszolgaság szellemét, hogy újra féljetek. Hanem a fiúvá fogadás szellemét kaptátok, és ebben a szellemben kiáltjuk, Abba, ó, Atya, mert úgy járunk, hogy ő járt, és azt mondja, a szellem tanúbizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy gyermekei vagyunk Istennek. Látjátok megint azt, hogy a gyümölcstermő fa, és Isten látja ezt, és ráteszi a pecsétet, hogy valóban szellem szerint jár. Ebben a folyamatban, ez a folyamat, ez kell, hogy zajlódjon egy emberbe. Ez a Ez a szellem szerint való járás, a meccés, a gyümölcstermés, ezek együtt vannak. Aki fel van ültetve a mennyekbe, annak a teste meg van feszítve. És ezután mondja Pál, és ezután hozza a fantasztikus, ezután az alapvetés után hozza Pál azt a fantasztikus bíztatást a 17-es versben, és a 18-asban. Ha pedig gyermekek, tehát ha ez működik, és fiak vagyunk, szellem szerint járunk, akkor sorsrészesek is, Isten sorsrészesei, Krisztusnak pedig sorsrészes társai vagyunk, és ha valóban együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. És mondja, mert azt gondolom, hogy nem mérhetők a mostani időszak szenvedései az eljövendő dicsőséghez, amely láthatóvá lesz majd rajtunk. Vagy máshol úgy mondja, vagy úgy is lehet fordítani, hogy amely miértünk fel lesz fedve. Tehát az egy gondoljatok bele abba, hogy ez Pál, hogy Pál micsoda perspektívából nézte az egész kereszténységét, az egész szolgálatát, az egész életét. És azt mondta, ó, ha megtértetek, szinte magam előtt látom, hogy beszél, pedig ezt leírta, de mondhatta, hát az oda felvalókkal törődjetek. Hát az a dicsőség fel lesz fedve, meg fog nyilvánulni rajtunk. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy ebben az életben nincs bizonyos előleg, mert erről is beszél az ige. Hiszen az erő megnyilvánulások egyebek ugyanúgy Isten dicsőségét tükrözik. De az a dicsőség, amely ott van Istennél, amiben be fogunk majd lépni egyszer teljesen. Ó, szinte mondja Pál, hogy az, hát az nem mérhető. Úgy is lehet mondani, nem méltó az eljövendő dicsőséghez. De ezt az egész jutalmat, ezt a fantasztikus perspektívát, ezt előtte megalapozza, és elmondja, hogy mi az út, ami oda vezet. És sokszor azt nem, sokszor nem érzek egyensúlyt bizonyos tanításokban, meg üzenetekben, mert fel van ez villantva, ez a dicsőség, ami igaz, és jó, és amen, de az oda vezető út nincs minden esetben kifejtve, hogy mi az, az ár, amit ezért meg kell fizetni. És egyébként azt gondolom, hogy sok esetben, és beszélgettünk erről is valamelyik reggel, hogy én azt mondtam, és ezt tartom, hogy bizonyos tanításokat nem lehet mondjuk több ezer embernek elmondani. Vagy hozzá kell tenni azokat az eszenciális, alapvető feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy abban a tanításban mozogni tudjon valaki. Hanem akkor, ha van egy tehát tudni kell azt, hogy milyen csoportnak mit lehet, vagy kiknek mit lehet tanítani. Mert hogyha egy tömegben van rengeteg csecsemő, és mondjuk elkezdünk tanítani a szellemi harcról, vagy azzal, hogy állj rá a hitre, és birtokba tudsz venni ezt, meg azt, meg amazt, akkor nincs kifejtve az az út, amin el lehet oda jutni. Mert bizonyos dolgokat ahhoz meg kell változtatni. Pedig jó maga az üzenet, de lehet, hogy nem szól mindenkinek. Én azt gondolom, hogy erre a gondolkodásmódra kell ráállni a ma modern emberének, hogy nem mérhető a mostani időszak szenvedése az eljövendő dicsőséghez. Hogy semmi nem drága azért, amiben részesülni fogunk. És ezután, és tulajdonképpen itt kanyarodnék vissza, hogy ez a szellem szerint való járás tulajdonképpen az, hogy öltsük föl az Úr Jézus Krisztust, ami a 13-as fejezet végén van. És amikor én visszakanyarodok ennek a fejezetnek a végéhez, most csak egy ilyen kitérőt tettem, egy nagyobb kitérőt, azután, miután ezt az alapvetést az első 13 fejezetben Pál megteszi, utána szinte kienged Pál a levelében, és a 14-es fejezet első vers azt mondja, a hitben erőtlen pedig karoljátok föl, anélkül, hogy felfogását elítélnétek. És itt az a lényeges dolog, hogy az az erőtlen, az hitben erőtlen, de hitben van. Tehát én nem gondolom, hogy Pál itt olyan emberekről beszél, akik egyébként nem szellem szerint járnak. Valamilyen alapvető szinten. Hanem szellem szerint járó emberekről beszél, mert a másikra azt mondja, térjél meg. Tehát ott halál. Az halálba visz. És ebben intett meg Isten egyébként engem. Valahogy azt éreztem, hogy Isten figyelmeztetni akar, hogyha hitben még nálam is erőtlenebb embert találok, mert nálam is vannak sokkal erősebbek, akkor én ne kezdjem el a felfogását, a megítélését győzködni mint ahogy sok esetben a nálam erősebbek sem győzködtek engem, és milyen jó volt, hogy nem győzködtek. És azért mondtam, hogy a 14-es fejezet egy más dologra koncentrál, mert itt Pál már átfordul a gyülekezeten belüli viszonyokra. Tehát, hogy hogyan kell a szellem szerint járó embereknek egymásnak a szellemi megítélésével foglalkoznia. És ezt azért mondom ilyen biztosan, mert van egy fogalom, majd a végén megmondom, melyik az, ami egyértelművé teszi, hogy itt szellemi felfogó képességbeli dolgokról van szó. Szellemi megítélésekről van szó. Tehát itt nem arról van szó, hogy most akkor lopjak, vagy ne lopjak. Tehát itt nem erről van szó, és akkor az egyik ezt gondolja, a másik meg azt gondolja. Vagy az, hogy hát most akkor imádkozzak, vagy egyáltalán nekem nem is kell imádkozni, hanem itt szellem szerint járó emberekről beszél. Azt mondja az 5-ös versbe, mert ugyan az egyik napot a másiknál többre becsüli, a másik pedig egyformának ítél minden napot, ki a saját meggyőződésében legyen határozott. Aki tekintettel van a napokra, az Úrért teszi. És itt beállítottság, irányultságról van szó. Tehát mert ő ebben tudja gyakorolni a hitét, neki erre van a kijelentése, hogy ő tekintettel van a napokra. És ezt Pál azért helyezte itt a levélbe, mert különböző hátterű emberek voltak, zsidóságból, nem zsidóságból, de azt gondolom, hogy a gyülekezetekben általában és itt is különböző hátterű emberek vannak. És ezért ez bizonyos értelemben tekintetbe kell venni ezeket a modelleket, hogy például azok az alkalmak, ahol csoportban vagyunk, ahol többfajta vélemény van, azok jól tudjanak működni. És haszonra gyűjünk össze, hogy mondja az ige, ne kárra. Aki eszik, az Úrra való tekintettel eszik, mert hálát ad az Istennek. Aki netán nem eszik, az Úrért nem eszik, és az is hálát ad Istennek. Közülünk senki sem önmagának él, és senki sem önmagának hal meg. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha pedig meghalunk, az Úrnak halunk meg, tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úré vagyunk. Tehát itt Pál bizonyos, a hívők között bizonyos látásbeli, nusz-beli különbségekről beszél. A nusz azt jelenti szellemi felfogó képesség. Tudom, hogy többen tudjátok, de van, aki esetleg nem tudja. Ezek a különbségek a következők. Tartja a napot, nem tartja. Eszik, nem eszik. De tudjátok, mi az érdekes? Hogy mindegyikben benne van az a kifejezés, hogy az Úrért. Olyan szellemi meggyőződésekről van szó, ami az Úrért van valakibe. Nem a testi vágya miatt, hanem az Úrért. Az Úrért. Én azt gondolom, hogy azért is foglalkozik Pál így, és általában levelek is, és Jézus is, mert aki nincs megtérve, annak egy üzenet van alapvetően, hogy térjen meg, járjon szellem szerint, és éljen. Itt meg arról beszél Pál, akik szellem szerint járnak. A 10-es versben azt mondja például, hogy miokon ítélkez a te testvéreden? Vagy éppen miokon vetted meg testvéredet? Tehát testvére. Hiszen mindnyájunknak oda kell állni Isten ítélő széke elé, és itt jön az ige, ami engem megütött. Mert megvan írva, élek én, ezt mondja az Úr, hogy nekem hajoljon meg minden térd, és mindennyel vallást tesz az Istennek. És azt mondtam, Uram, hátra kell lépjek. Minden meggyőződésemben, minden véleményemben, az én saját magam meggyőződésében lehetek határozott, de másikéban nem. Mert minden térd, azt mondja az Úr, nekem hajol meg. Hagyd el. A másiknek az ítélgetését. Nekem hajol meg. Nekem. Mindegyikünk magáról ad számot az Istennek. Tehát többé nehogy ítélkezünk egymás fölött, hanem inkább azon legyetek, hogy testvér miatt ne ütközzék meg, vagy meg ne botránkozzék. Viszont az, hogy az Úrért tesznek dolgokat, az előrevetíti azt is egyébként, hogy az odafelvalókkal törődnek. És ez az odafelvalókkal való törődés, ahogy mondja Pál a Kolossé 3:1-be, azt hiszem, ebben lehet különbség közöttünk. Tehát Isten ezt megengedi. Itt most nem arról beszélek, egyik férfi alkalommal ezt kifejtettem egyébként, hogy nekem az a véleményem, hogy két dolog van. Van az, hogy egy adott testrész, például az aratás gyülekezete, milyen irányba megy. Ebben kell, hogy legyen egy egységes látás, és kell, hogy a vezetőség vezesse, vagy a vezetők vezessék az Isten népét, akik különböző funkciókban vannak, azok abban járjanak, és a vezetettek, ez most rossz szó, de tényleg semmivel sem kisebb érték az egyik a másik, ezt szeretném mindenképpen hangsúlyozni, de azok pedig menjenek arra, amerre a többiek mennek, vagy a vezetők mennek. És ebben kell egy látásbeli egység. Tehát azt, mert ugye azt is mondja az ige, hogyha ketten nem egyeznek, mert hogy mennek egy úton, és egy gyülekezet halad egy úton. Azonban bizonyos szellemi dolgokban lehetnek különbségek, és tudjuk, hogy vannak is. De, és pontosan azért hoztam ezt a példát, mert a különböző hátterű emberek miatt volt itt Pálnak problémája, és kellett választ és megoldást adni, ugyanúgy, hogy nálunk is vannak különböző hátterűek vagyunk. És ezért azt mondja Pál, hogy ha az oda felvalókkal törődik valaki, szellem szerint jár, az Úrért teszi, amit tesz. Az irányultsága, ez a tesz szónat, az irányultság beállítottságban. Akkor hagyjad, az az ő dolg, az nekem hajol meg, ő ügyel a napra, nem ügyel a napra. Tehát most azért itt egyébként azt tudni kell, hogy olyan dolgokról van szó, amik nem az egységes gyülekezeti látást érintik, hanem személyes dolgokat. Tehát ebben van különbség, akkor van különbség, ez nem probléma. És egymást ekként tudnunk kell kezelni, és nem kell egymást ebbe győzködni. Lehet, hogy ezt Isten csak nekem mondta, de ha te ebből épülsz, akkor én annak örülök. Egyébként azt gondolom, volt egy időben házi csoport nálunk, és sajnos azt kell mondani, hogy a házi csoport rendszernek is ez volt az egyik problémája. Tehát meg kell tanulni azt, hogy és ezért nem működött. Meg kell tanulni azt, hogy egy közösségben egymásnak lehetnek különböző meggyőződései dolgokról, és ebben és ezt tudni kell kezelni. De ez kell egyfajta érettség. És azt gondolom, hogy hát ez probléma volt, ebben én sem álltam egyébként a helyzet magaslatán, tehát ez nem egyfajta kritikaként fogalmazom meg, vagy ha az, akkor magamnak is szól. És utána arról beszél, hogy ezek a személyes dolgokban, vagy bizonyos látásokban lévő különbségek, ezek mondjuk itt konkrétan ugye eszik, nem eszik az Úrét, de hát akkor ezek lényeges dolgok voltak a mózesi törvény szempontjából. Azt mondja, hogy mert az Isten király uralma, mondja a 17-es versben, nem evés ivás, hanem igazságosság, békesség és öröm a Szent Szellemben. Mert aki ebben rabszolgál Krisztusnak, mondja a vida, ez magyartalan, ám de, a tartalmat jól kifejezi, kedves az Istennek, és megbízható, kipróbált az embereknek. Ezért tehát törekedjünk azután, ami a békességre és egymás épülésére szolgál. Tehát, Isten királysága nem ezek a dolgok, hanem az igazságosság, a békesség és az örömnek a szellemi atmoszférája. És aki ebben rabszolgaként tud szolgálni, az kedves Istennek, és az kipróbált vagy megbízható. Tehát olyan emberekre van szükség. És itt gondolok most arra is, amit az előbb mondtam, hogy az evangelizáció során, ha megtérnek emberek, milyen szolgálatokra van szükség. Azt gondolom, minden szolgálatnak a közös jellemzője az, hogy igazságosság áradjon ki azon a szolgálaton keresztül, békesség áradjon ki azon a szolgálaton keresztül, és az öröm szellemi atmoszférája. És ezt a hármat egy mondattal csak utalok. Ugye az igazságosság, ez a dikaiosziné kifejezés a koiné nyelvbe, vagy a görög nyelvbe, ez megigazultságot is jelent, igazságot is jelent. Tehát annak az embernek a személyiségéből ki kell áradjon a megigazult állapot. Tehát, hogy ő azon az úton jár, aki ebben tud szolgálni, hogy őt Isten megigazította, ő ebben jár, a tettei ezt a megigazult állapotot viszik folyamatosan tovább, és a hitét ezekben gyakorolja, és ezek viszik a hitét előre. Ez nagyon lényeges dolog. A második a békesség. Én azt gondolom, hogy itt el lehet mondani, hogy ez az a békesség, amely, ahogy mondja a Filippi 4:7-ben, amely felülmúl minden értelmet, és amely megőrzi a szívet és a gondolatokat Krisztus Jézusban. Tehát, ha valaki békességben szolgál, annak megvan őrizve a szíve és a gondolatai Jézus Krisztusban, és ez kiárad a szolgálatán keresztül. Tehát az Isten gondolatát mondja, az Isten gondolkodását közvetíti, a szíve az Istennek a mentalitását árasztja ki. Tehát és igen, a beszéde, az igét mondja. Tehát Krisztus Jézusban van a szolgálata. Az öröm, az pedig szintén ki tud áradni a szolgálatán keresztül, és itt az örömnél sok minden van, van öröm olaja is, de van az az öröm, és most visszautalok megint, ami a gyümölcs termésből fakad. Tehát annak az embernek kell, hogy legyen gyümölcs az életébe. Mert azt mondja ugye Jézus, hogy ezeket azért szóltam nektek, ezt az egész koncepciót, hogy hogy az én örömem bennetek legyen, és megmaradjon az örömötök. Tehát egy folyamatos örömben van az az ember, és ez kiárad. És ugye, és a tanítványolásnak is ez a lényege, hogy tanítja, szolgál a fél az ember felé, ráállítja Krisztus útjára, és ráállítja arra, hogy gyümölcsöket teremjen. Az egymás közti viszonyban pedig mondja, hogy törekedjünk azután, ami a békességre és egymás épülésére szolgál. Tehát az egymás közti viszonyban pedig az épülés és a békesség legyen a cél. Az ötös versre visszatérve azt mondja, ki a saját meggyőződésében legyen határozott a meggyőződésben. És ezért mondtam azt, hogy szellemi dolgokról van szó, és szellem szerint járó emberek, és szellemi megítélésről van szó. Nekem ez a nuszom. Én ebben vagyok határozott. Ti pedig a ti saját nuszotokba legyetek határozottak, törekedjünk együtt az épülésre és a békességre, és egyébként hiszem azt, hogy ez minden értelemben egy jól működő közösséget hoz létre, amelyben szellem szerint járó keresztények vannak, akik tudnak egymással kommunikálni, és egymás felé megfelelő módon viszonyulni, betöltik a törvényt, és a törvény igazságossága megnyilvánul. És én azért járok ebbe a gyülekezetbe, mert azt gondolom, hogy az Isten keresés, ami alapja minden embernek, aki ténylegesen a gyülekezet tagja, és ide jár, és akit ismerünk, azt gondolom, hogy ez az Isten kereső szív, ez biztosítja azt, hogy el tudunk jutni, tovább tudunk menni, és ahogy mondta a Zsuzsa is az elején, a királyságba tovább tudunk lépni, tovább tudunk menni. Köszönöm, hogy meghallgattátok a nuszomat. Isten áldjon benneteket. Ezt csak az Úrnak tapsoljatok, engem ne. Köszönöm.